Kedves testvérek, olvassuk tovább Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből a 11-től a 20. versig terjedő szakaszt olvasom. Zsidókhoz írt levél 6. fejezet a 11-től a 20. versig így szól hozzánk Isten szent igéje. Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket. Mert Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt. Bizony megáldalak téged, és bizony megsokasítalak téged. És mivel hosszú tűrő volt, megkapta az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden vitának véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért Isten is esküvéssel kezeskedett, mert még meggyőzőbben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy végzése változhatatlan. Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, amely biztos és erős horgony a lelkünknek, és beljebb hatol a kárpitnál, ahova útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökre a Melkisédek rendje szerinti főpap lett. Urunk, köszönjük neked, hogy ezekből az igékből most is szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy megígérted, hogy a te igéd erő, és köszönjük, hogy olyan erő a te igéd, amely megtisztít, fölemel és tovább vezet bennünket azon az úton. Így kérünk téged, hogy légy közöttünk, és szólj hozzánk ezekből az igékből. Amen.
Amen.
Az előző szakaszban, amelyről a múlt vasárnap hallottunk, nagyon súlyos figyelmeztetéseket és intéseket intézett hozzánk az Isten igéje, és nagyon fontos, hogy újra és újra arra figyelmeztessen bennünket Isten, hogy mi hívők, akik az Úr Jézusban újonnan születtünk, hogy tartsunk ki egészen a célig. És újra meg újra elhangzik ez az intés. És nagyon fontos, mert a mi földi viszonyaink között olyan sok minden van, ami eltántoríthat, ami elsodorhat, és ezért mondja az ige, hogy igyekezzünk növekedni, nagykorúakká lenni, ahogy a múlt vasárnap is hallottuk, hogy egyre tisztában ismerhessük meg az Isten akaratát és a Krisztus útját. És ehhez a bátorításhoz itt az apostol egy nagyon fontos példát is felhoz az Ószövetségből. Hiszen az ószövetségi szenteket nagyon jól ismerték azok a zsidó testvérek, azok a zsidó gyülekezeti tagok, akikhez Pál apostol ezt a levelet intézte, és azt mondja, hogy utánozzuk őket. Amikor azt mondja, hogy legyünk a követőik, akkor arra vonatkozik ez a felszólítás, hogy utánozzuk őket, utánozzuk azokat, akik már célba értek. És ne legyetek restekké, ne váljatok restekké, mondja az apostol, hiszen újra meg újra fennáll annak a veszélye, hogy meglankadunk, hogy elkényelmesedünk, hogy félrenézünk, hogy nem szabályszerűen küzdünk, hogy elcsüggedünk. Van egy ének, amit gondoltam, hogy lehet, hogy elénekelnénk, de aztán a végén egy másik mellett döntöttem. Van két ilyen sora, hogy útközépen meg ne állj, hol virág illatja száll, fáradtság, ha visszatart, énekeld az égi dalt. Olyan sokszor elfáradunk, és olyan kevéssé jut eszünkbe sokszor az égi dal, amiről már szó volt a bárány énekéről és a Mózes énekéről. Mi okozhatja azt, hogy a hívő ember resté válik? És hogyha az ember erre a kérdésre keresi a választ, legalábbis én magam, amikor erre a kérdésre keresem a választ, akkor nem kell túlságosan messzire mennem. Elég, hogyha csak saját magamra nézek. Elég, hogyha csak azt figyelem, hogy mi az, ami engem resté tud tenni a Krisztus követésében. És az első és a legfontosabb, ami az embert resté tudja tenni, az az, hogy szem elől téveztem a célt. Szem elől téveztem azt a célt, amelyik felé igyekszem, abba a drága szombati nyugodalomba, amelyet az Úr megígért az övének. Elfelejtem, hogy hova igyekszem. És szem elől téveztem, hogy mekkora árat fizetett az Úr Jézus azért, hogy egyáltalán elindulhassunk a mennyei hazafelé. Olyan jó dolog az, hogy mi itt a mi közösségeinkben, meg tudom, hogy nagyon sokfelé, sok gyülekezetben, minden vasárnap ott áll előttünk a Krisztus megtöretett teste és a kiontott vére, hogy újra és újra emlékeztessen bennünket, hogy ne tévesszük szem elől, hogy a mi Urunk mekkora árat fizetett azért, hogy egyáltalán az övéi lehessünk, hogy egyáltalán újjászülethessünk. Ha az Úr Jézus nem halt volna meg, akkor nem lenne lehetőség az újjászületésre, nem lenne lehetőség az Istennel, a Krisztussal való közösségre. De az is resté teszi az embert, hogy engedjük, hogy a hétköznapi életnek a dolgai eltereljék a figyelmünket a küzdelemről, lazán vesszük a hitnek a harcát, nem vagyunk kitartóak. Itt ebben a szakaszban, amit olvastunk, nagyon fontos kifejezés a béketűrés, vagy a hosszú tűrés. A görög szót szó szerint úgy fordítanánk le, hogy a nagy türelem, ugye mindannyian ismerjük azt a szót, hogy makrosz, vagy makro. Ugye ezt jelenti, hogy nagy, és ez a szó szerepel itt ebben a kifejezésben is. A hosszú tűrés, a türelem, az álhatatosság, nem vagyunk kitartóan. Föllángol bennünk a harci kedv, de aztán engedjük, hogy meglazuljon az Úrral való kapcsolatunk, és már is oda az álhatatosságunk. De itt az Isten igéje példát akar állítani elénk, hogy milyen emberek voltak azok, akiket nekünk utánoznunk kell. A hitnek az emberei voltak. Olyan emberek voltak, akik feltétel nélkül hittek az Istennek, akik teljes bizonyossággal tudták azt, hogy amit Isten megígért, az úgy is lesz, azt meg is teszi, azt a szövetséget, amit ő megkötött, azt meg is tartja. És ezek az emberek feltétel nélkül engedelmeskedtek az Isten szavának. Ezek az emberek a béketűrésnek, a hosszú tűrésnek, a kitartásnak az emberei voltak. Az Isten ígéreteinek a beteljesedésére türelmesen, kitartóan várniuk kellett, és vártak is. És ezekre az emberekre az egyik, és talán a legelső példa Ábrahám, akit az Isten igéje többször is úgy emleget, hogy ő a hívők atya. Milyen ígéreteket tett Isten Ábrahámnak? Először is olvastuk a Mózes első könyvéből felolvasott igékben, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy nagy nemzetté teszi, hogy annyi lesz az utóda, mint a fövenny a tengerparton. És mikor ígérte ezt Isten Ábrahámnak? Éppen egy olyan helyzetben, amikor emberileg nézve minden az ellen szólt, hogy utódai legyenek. El kellett hagynia a szülőföldjét és az egész rokonságát, és külön olvastuk, hogy már idős emberek voltak Sárától, már nem számíthatott utódra, és mégis miben állt Ábrahámnak a hite? Olyan érzékletesen írja le ezt Pál apostol a rómabeliekhez írt levél 4. fejezetében. Szeretném elolvasni ezeket a verseket, mert nagyon-nagyon fontos, és ugye itt látjuk, hogy Pál apostol már korábban is boncolgatta Ábrahám hitének a titkát. Nem csak itt a zsidókhoz írt levélben, hanem már korábban a római levélben is. Rómabeliekhez írt levél 4. fejezetéből olvasom a 16-tól a 25. versig. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy bizonyos legyen az ígéret valamennyi utódnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is. Ő mindannyiunknak atya Isten előtt, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, akiben hitt, hogy a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Ez egy nagyon döbbenetes mondat, hogy Ábrahám hitte azt, hogy ami még egyelőre nincs, nem létezik az utód, azt Isten meg tudja teremteni, előszólítja, mintha már meg lett volna korábban is. Ő pedig a reménység ellenére, így folytatja Pál, reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, így lesz a te magod. És nem gyengült meg hitében, amikor százesztendős lévén saját, már elhalt testére és Sárának elhalt méhére gondolt. Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő ígért, azt meg is tudja tenni. És Isten ezt igazságul vagy igazságosságul számította be neki. De nem egyedül ő érte iratott meg, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja azt, hogy hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Itt is arról beszél Pál, hogy utánoznunk kell az Ábrahámnak a hitét. És utánoznunk kell Ábrahámot abban, hogy minden emberi körülmény és minden adottság ellenére azt hitte el, tehát annak adott hitelt, amit Isten mondott. Nem a személynek hitt. Mi emberek olyan sokszor mondjuk, hogy hiszem, ha látom. És valójában sokszor még azt se hisszük el, amit látunk. De itt azt látjuk, hogy Ábrahámnak ez a mélységes Istenbe vetett bizalom, ez a mélységes Istenbe vetett hite azt eredményezte, hogy hit feltétel nélkül az Isten változhatatlan beszédének, és nem arra nézett, hogy emberileg lehetetlen volt az, amit az Isten mondott. Föltehetné az ember a kérdést, hogy hát Ábrahám is ember volt, hát nem lehetséges az, hogy az ő hitében nem volt megingás. Tudjuk, hogy volt megingás az Ábrahám hitében. Tudjuk azt, hogy elment Egyiptomba, tudjuk azt, hogy elment Gérárba, Abimélekhez, tudjuk azt, hogy milyen hitetlen magatartás volt az, amikor elfogadta Sárától azt, hogy majd Hágártól lesz neki utódjuk, emberi ötleteitől vezérelve, úgy tűnik nekünk, mint hogyha Ábrahám veszélyeztette volna az Isten terveinek a megvalósulását. De Ábrahám hitének az egyik nagyon fontos eleme az volt, hogy újra meg újra rájött, hogy Isten a maga idejében cselekszik. És mindig visszatért Ábrahám a hit útjára. Isten megígérte a földet, amikor Ábrahám elment Egyiptomba és Gérárba, akkor is tulajdonképpen hitetlenül járt el, de megértette a figyelmeztetést, és visszatért. És aztán Ábrahám megkapta Isten legcsodálatosabb ígéretét, az áldást, a messiásnak az ígéretét, az Úr Jézusnak az ígéretét, akiben majd áldást nyer a föld minden nemzetsége, és Ábrahám újra és újra minden bukása, minden botlása ellenére mindig visszatért ehhez a hithez. Mindig visszatért az Isten által kijelölt úthoz. Vajon fölfogta-e Ábrahám, hogy micsoda magasztos céllal hívta el őt az Isten? Hogy micsoda magasztos céllal kellett neki a régi életéből elindulnia, eljönnie, szakítania vele? Nem tudhatjuk, hogy mi ment végbe Ábrahámnak a lelkében, a lelke mélyén, de azt tudjuk, hogy a legvégsőkig kitartott a hitben, majd sorra fog kerülni a zsidókhoz írt levél 11. fejezete is, ahol a 19. versben olvashatjuk, hogy Ábrahám Izsák feláldozásánál arra számított, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani Izsákot, és ezért vissza is kapta őt, mint egy példát arra, hogy igen, Istennek ilyen Ilyen hatalma van. Izsákot is, gondoljatok bele, Izsákot is abban a tudatban készült leölni, már ott volt Izsák az oltárnál, az oltár tetején, és már fogta a kést, és már le akarta szúrni. Döbbenetes, ha belegondolunk, nem? És abban a tudatban akarta leszúrni, abban a tudatban akarta leölni, mint áldozatot, hogy tudta, hogy Isten neki őt vissza tudja adni. Tudta, hogy Isten föl tudja támasztani a halálból. Tudta, hogy akkor is, hogyha Isten azt várja tőle, hogy most itt áldozza fel a fiát, és saját kezüleg ölje meg, Isten akkor is képes föltámasztani. És akkor is képes az ígéretét, amit neki tett, teljesíteni. Egyszerűen szinte felfoghatatlan az Ábrahám hitének ez a mélysége. És ezért mondja az ige, hogy utánoznunk kell az Ábrahám hitét. Ezért mondja az Isten igéje, hogy minden hívő ember az valójában az Ábrahámnak a gyermeke, a hitbeli gyermeke. Mert ekkora hitet, mint Ábrahám. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egyetlen hitben előjárók sem tanúsított Isten iránt. Ezért mondja azt, hogy Ábrahám a hívőknek az atya. Mi volt az alapja Ábrahám hitének? Az Ábrahám hitének az alapja az az Isten esküvése volt. Az Isten beszéde, az Isten esküvése. Nagyon szép logikai levezetést ad nekünk itt Pál apostol a 16. 17. versben arról, hogy tulajdonképpen mi is az esküvésnek a lényege. Minden alkalommal, amikor az emberek esküsznek, akkor tulajdonképpen két ok van arra, hogy esküdjenek. Az egyik, hogy esküsznek arra, hogy igazat mondanak, ugye, már pedig én igazat mondok, nem hazudok, minden úgy van, ahogy mondom. A másik ok, az pedig, amikor az ember valamit megígér, vagy amikor valamilyen szövetséget, vagy egyességet köt valakivel, és azt mondja, hogy már pedig én ezt mindenféleképpen megtartom. És mire esküsznek az emberek? Ahogy itt mondja is az ige, saját maguknál mindig valami nagyobbra. Ugye, hallunk ilyen borzasztó esküszavakat, hogy az anyám életére esküszöm. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy halljon meg az anyám, ha hazudok. Halljon meg az anyám, ha megszegem az ígéretemet. Vagy ha megszegem a szövetséget. Vagy ugye a magyar nyelven van ez a nyelvileg nagyon szép formula, hogy Isten engem úgy segéljen. De ez valójában azt jelenti, hogy ne segítsen meg engem az Isten, hogyha hazudok. Ne segítsen meg engem az Isten, hogyha megszegem az ígéretemet, a szövetséget, az egyességet, megtöröm. Olyan szép dolog az, amikor sokszor látja az ember hívő lelkipásztoroknál, hogy hívő embereknek az esküvői alkalmán ezt úgy alakítják át, ezt az Isten engem úgy segíjen mondatot, hogy Isten segítsen engem abban, hogy ezt mind meg tudjam tartani, mert ez a helyes magatartás. A zsidóságban az esküvés az Isten nevére történt. Az volt a kiinduló pont, hogy Isten soha nem hazudik, és mindig megtartja az ígéretét és a szövetségét. Ugye az apostol ezt a levelet zsidóknak írta, tehát az ő fejükben, akik ezt a levelet olvasták, az esküvésnek ez volt a jelentősége, hogy az Isten soha nem hazudik, az ígéretét mindig megtartja, és nagyon érdekes, hogy ugye amikor azt mondjuk, hogy az Isten mindenható, akkor az ige időnként mond olyan dolgot, amit az Isten mégsem képes megtenni. De nem azért, mert a képesség hiányzik belőle, hanem azért, mert akarat hiányzik belőle, és mert összeegyeztethetetlen az ő lényével. Amikor azt mondja a Mózes 4. könyve 23. fejezet 19. versét, mindannyian nagyon jól ismerjük, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék. Az Isten nem hazudik. Az Isten képtelen önmagát megtagadni. Az Isten képtelen megváltozni. Az Isten változhatatlan. Ez azt jelenti, hogy a saját lényével, a saját maga által meghatározott úttal az Isten soha nem megy szemben. És ezért a zsidó ember az Istenre esküszik, mert ő az esküdtevő ember fölött áll, és ezzel azt akarja mondani a zsidó ember, amikor esküszik, hogy amilyen lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, amilyen lehetetlen, hogy az ígéretét vagy a szövetségét megszegje, vagy ne tartsa meg, ugyanolyan lehetetlen az, hogy én hazudjak, és az ígéretemet megszegjem. És gondoljatok bele, hogy ezért mondja az Úr Jézus a zsidóknak a Máté 5-ben, hogy teljességgel ne esküdjetek. Azért, mert akkor, amikor az ember az Istenre esküszik, amikor a zsidó ember az Istenre esküdött, akkor olyasmit mondott, amit nyilvánvalóan nem tudott megtenni. Az embernek nincs hatalmában a saját esküjét és a saját fogadalmait megtartani, mert nem Isten. Mert nem része a természetének az, hogy igazat mondjon. Mert az ember természetének nem része az, hogy a szövetségi hűséget megtartsa. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ne esküdjenek. És akkor ugye ott részletezi, hogy ne esküdjenek az égre, meg ne esküdjenek semmi olyasmire, ami valamilyen formában Istent jelképezi. Mert egyedül Isten természetének a része a feltétlen igazmondás. És egyedül Isten természetének a része a szövetségnek, az ígéreteknek, az egyességeknek a megtartása. Na de, hogyha Isten természetének a része mindez, akkor miért van az, hogy Isten megesküdött Ábrahámnak? Hát nem lett volna elég csak simán, hogy megígéri, és azt mondja, hogy meg fogom tartani. Ez azért volt, mert Isten, ahogy itt az ige is mondja, egy nagyon különleges, nyomatékos formában akarta Ábrahámnak az értésére adni, hogy az ő ígérete mindig beteljesedik, és hogy lehet ráépíteni. Hogy Ábrahám számára teljesen világos legyen, hogy a kedvezőtlen körülmények dacára is ez az áldás, ez a három ígéret a népnek, a földnek és az áldásnak az ígérete egészen biztosan valóra válik, és hogy Istennek a szándékai és a tervei ezt a három dolgot illetően soha nem fognak megváltozni. Istennek azért volt fontos, hogy ezt az ígéretet és az Ábrahámmal kötött szövetséget még külön egy esküvel is megerősítse, hogy Ábrahámnak a hitét erősítse meg az általa, hogy Ábrahámnak a reménységét erősítse meg, hogy amikor Ábrahámot valamilyen csüggedés fogná el, hogy de hát az Isten megígérte, és még mindig nem történt meg, még mindig nem született meg az az utód, hogy akkor Ábrahám bátorítást és vigasztalást nyerjen. És ebben is példája Ábrahám a hívőnek, hogy bátorításra és vigasztalásra volt szüksége, és ezt a bátorítást és vigasztalást megkapta az Isten beszédéből. Itt azt mondja a 18. vers, hogy két változhatatlan tény által ad vigasztalást az Isten. Mi ez a két változhatatlan tény? Hát az Isten beszéde, az Isten ígérete, és az Isten esküvése, amellyel megerősíti az ő beszédét, az ő ígéretét, az ő szövetségét. És olyan fontos dolog, hogy itt a vigasztalásról beszél az ige. A két változhatatlan tény a hívő embernek vigasztalására van. Hát miért van szüksége a hívő embernek a vigasztalásra? Azért, mert Isten tudja nagyon jól, hogy hányszor elcsüggedünk. És az igében látjuk, többször is le van írva, hogy Ábrahám maga is elcsüggedett. És ki tudja, hányszor elcsüggedett még, amiről mi nem is tudunk, amit az ige nem ír le. Hányszor aggodalmaskodunk, hányszor teszünk föl kérdéseket, hogy vajon nem ér-e majd készületlenül engem az Úr megjelenése, vajon az én gyenge hitem elégséges lesz-e azon a napon, amikor az Isten a hitet fogja keresni az embereknek a szívében? Vajon nem akadályozom-e az Úr ígéreteinek a teljesülését az engedetlenségeimmel, a hitetlenségemmel, a gyarlóságommal? Vajon nem akadályozom-e az Isten ígéreteinek a teljesülését? Vajon nem hátráltatom-e? Vajon akkor, amikor az Isten majd maga elé állít engem, vajon nem lesz-e valami olyan meg nem bánt bűn az életemben, ami miatt majd aztán nem győzök majd szégyenkezni és pirulni? Vajon nincsen most is valami tisztátalanság az életemben, amit nem látok, és amitől már meg kellett volna régen szabadulnom? Szükségünk van a vigasztalásra. A hívő ember, hogyha őszintén áll az Isten előtt, akkor saját magára nézve mindig nagyon keményen elcsügged. De a két változhatatlan tény, az Isten beszéde és ígérete, és az Isten esküvése, legyen a hívő embernek a vigasztalására. Az a beszéd, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja fejezni a Krisztus Jézusnak a napjáig. És az Isten esküvése, amely megerősít bennünket abban, hogy megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. És akkor, amikor elfogja a szívünket a csüggedés, akkor meneküljünk hozzá újra meg újra, mert tudhatjuk, mert megígérte, hogy segítséget kapunk a megfelelő időben a kegyelem királyi székénél. És ezért lehet a hívő embernek élő a reménysége, ahogy Péter apostol mondja. Az az élő reménység, amit már korábban megvizsgáltunk, hogy még hátra van a szombati nyugalom az Isten népe számára. Az Úr Jézus elment, hogy előkészítse ezt a csodálatos helyet a számunkra. A két változhatatlan tény, az ige és az eskü segít abban, hogy újra meg újra megragadjuk ezt a reménységet, olyan, mint egy horgony. Itt az elkövetkezendő versekben, a 19. és a 20. versben Pál apostol a hajózásból hoz példákat, és hát ezt ő nagyon jól tudta, elég sokat hajózott a földközi tengeren, és láthatta, hogy hogy működnek ezek a dolgok, és ugye a reménységet horgonyhoz hasonlítja, ugye ebből született is egy jelkép, egy keresztény jelkép, az élő reménységnek a jelképe a horgony. Mi a szerepe a horgonynak? Hát ugye én ehhez annyira nem értek, de ezért elképzeltem, hogy először is ugye tudjuk, hogy a horgonnyal a viharban, a viharos tengeren a tengerfenékhez rögzítették a hajót, hogy a szél és a hullámok el ne sodorják. És emlékeztek, hogy milyen fontos figyelni arra, hogy az a sok-sok vihar, amin keresztül megyünk, az el ne sodorjon bennünket. A zsidókhoz írt levél 2. fejezetének az első verse pontosan ezzel kezdődik. Az is a hajózásból vett szakkifejezés, az elsodródás távol a parttól. Nem a kikötő felé hajózunk, hanem valahol a nyílt tenger felé sodor bennünket mindenféle vihar és szél. És hogyha a hajót a horgony a tengerfenékhez rögzítette, a szél és a hullámok akkor is tépik és szaggatják azt a hajót. Lögdösik, borogatják, hatalmas hullámok csapnak föl a fedélzetre, de nem sodródik el, amíg a horgony biztosan kapaszkodik a tengerfenékbe. És mindannyian ismerjük a magunk viharait, amelyek körülvesznek bennünket. Sokszor az anyagi gondok, a család. Ugye vannak közöttünk többen is, akik idős, beteg szüleink miatt aggódunk, vagy aggódtok. Sokszor nagyon nehéz megoldani az így előállt helyzeteket. Aztán a család egyéb tagjai, sokszor az embernek a szívét szomorúsággal töltik el, vagy a megélhetésnek a gondja, vagy sokszor az elvégezhetetlen mennyiségű munka, vagy a betegség, a lelki csüggedés vihara, vagy sokszor a saját Istennel való kapcsolatunknak a hullámzó és kiegyensúlyozatlan volta az, ami ezeket a viharokat okozza. De az Isten igéjébe és az Isten ígéreteibe vetett Bizalmunk az ő nyugodalmába való bemenetelnek a reménysége tartsa biztos horgonyként az életünket. Ezt mondja nekünk itt ez az ige. Ahogy úgy idáig jutottam a gondolkozásban, eszembe jutott egy ének, amit még fiatal koromban a gyülekezeti énekarban énekeltünk. Ezt hadd olvassam föl, mert valahogy ide kívánkozik ennek az éneknek a szövege, így szól: Vedd Krisztust hithajódba be, teljes bizodalommal. Hajózzál bátran, és el minden aggodalommal. Csapdossa bár hullám, rajta éltet hajóját id-oda, magasra nyalja habja, nyugodt lehetsz, ne bántson ez. Hajódat ő nem hagyja. S ha a kormány rudat nem fogja is rögtön a bajban, csak bátran, mit se félj, bízzál a te uradban. Zúgjon, csapdosson a vízár, villámot érjen bár, a hajód meg van védve, bent van, urad. A szél, a hab, majd el lesz csendesítve. De ébren légy, készen vigyázz, ne hagyj fel az imával. Hajót kormányát mestered megfogja szent karjával, hatalmas szava megcsendül, a szél, vihar lecsendesül, és élted láthatára ölt tiszta mezt, ragyogni kezd a béke szivárványa. A horgony másik feladata, hogy a sziklaszirtes, zátonyos kikötő előtt rögzítse a hajót, mielőtt a vezető hajó vagy a révkalauz más néven meg nem érkezik, és el nem vezeti a hajót a zátonyok és a sziklák között a kikötőbe. Az úgy történik, hogy érkezik egy kis hajó, és átveszi a nagy hajónak a horgonyát, és a nagy hajónak a horgonyánál fogva ez a kis vezető hajó behúzza a horgonynál fogva a nagy hajót a biztos kikötőbe. Miért mondom ezt? Ugyanis ennek a kis vezető hajónak a neve szerepel ebben az ige szakaszban, mégpedig úgy fordították ezt, hogy útnyitó, tényleg szó szerint ezt jelenti a szó, de a hajózásban ez az útnyitó, ez a prodromos hajó volt az ókorban, hát nem tudom, hogy most még működik-e, de az ókorban így volt, hogy a sziklaszirtes zátonyos partszakaszon ez a kis vezető hajó, ez az útnyitó, ez a prodromos már nagyon jól ismerte, hogy hol vannak láthatatlan víz alatti zátonyok, sziklák, sziklaszirtek, nagyon jól tudta, hogy mire kell vigyázni, és ezért a nagy hajó, amelyiknek a kormányosa nem ismerte pontosan ezeket a zátonyos viszonyokat, horgonyt vetett, megvárta, hogy kijön a kis vezetőhajó, áttették a horgonyt, és annál fogva, a horgonynál fogva a kis hajó behúzta a biztos kikötőbe a nagy hajót. Nem engedte ez az útnyitó kis hajó, nem engedte, hogy a nagy hajó összetörjön a sziklákon és a zátonyokon. Mert ez az útnyitó nagyon jól ismeri a veszélyes szakaszt. És mikor elérkeznek a kikötőbe, akkor a horgonynak már nincsen szerepe többé. Akkor a hajót a parthoz rögzítik. Akkor fölhúzzák a horgonyt, és a parthoz rögzítik a hajót. És láttuk azt, hogy az Úr Jézus hogyan nyitotta meg előttünk az utat a szentek szentjébe a Kárpiton keresztül, az ő halálával. És aztán tudjuk, hogy hogyan ment emberként a mennybe, és hogy ő a mennyei főpap maga ébrezgeti a hitet, a reménységet, a bizonyosságot a hívőknek a szívében. És itt azt látjuk, hogy az Úr Jézus, mint útnyitó, ő maga a biztosíték arra, hogy az újonnan született gyermekei elérjenek, hogy Isten újonnan született gyermekei elérjenek a célba. Hogyha nekünk magunknak kellene átverekednünk magunkat ezeken a zátonyos, sziklás szakaszokon, akkor bizony a mi hajónk összetörne. De itt az útnyitó, a prodromos, amelyik bevíz bennünket a biztos kikötőbe, és amelyik gondoskodik arról, hogy az Isten gyermekei elérjenek abba a szombati nyugalomba, az előre elkészített helyekre, amelyeket az Úr Jézus elkészített számukra. Ezért mondja Pál apostol itt a zsidókhoz írt levélnek a 10. fejezetében, amelyről majd még ugye később lesz szó, hogy tartsuk meg a reménységnek hitvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Amen.
Amen.